A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Ebben a műsorban olyan összefüggésekkel foglalkozunk, amelyek nem szoktak máskülönben elhangozni a magyar nyilvánosságban. A mai adásban a gyermek és a felnőtt viszonyában létrejövő lehetséges félreértésekkel fogunk foglalkozni. Beleértve azt is, amit Ferenczi Sándor a gyermeki gyengétség és a felnőtt szenvedély nyelve közötti nyelvzavarnak nevezett. És ami érinti azokat a szexualitással kapcsolatos kérdéseket is, amelyeket kiemelten próbálunk rendbe rakni a mai korban. Abban a korban, amelyet talán az abúzussal való szenvedés időszakának is nevezhetünk. Bár Ferenczi tanulmányából majd látni fogjuk, hogy ez a probléma talán még nagyobb súllyal jelentkezett 100 évvel ezelőtt. Beszélgetni fogok Kőszeg Ferenccel is arról, hogy valójában hogyan értette a kijelentéseit abban az elhíresült partizán interjúban, ahol összecsúsztak egymással a téma különböző vetületeiről tett állításai. És hallani fogjuk Karinthy Frigyes rövid írását is. De most először hallgassunk meg egy dalt Halász Judit első gyereklemezéről, amelyet bár nő énekel, de férfi szerző írta. És Bródy János dalszövegében a gyereket hintáztató felnőtt szerelmében szenvedélyesnek nevezi a kislányt. És megígéri neki, hogy ha felnő, visszajön, és úgymond leveszi őt a hintáról. A Mákos Rétes című dal következik.
Fenn az ég, lent a föld, kettő között él egy hölgy, alig több, mint 4-5 éves, kész a mákos rétes. Fenn a föld, lent az ég, szívem hölgye, nagyon szép, társalgásunk eredményes, jó a mákos rétes. Egyszer majd, ha felnőttél, visszajövök, érted? Leveszlek a hintáról, ne sírj addig, kérlek.
Halász Judit Mákos Rétes című gyerekdalát hallották, a dalszövegét Bródy János írta. Ferenczi Sándor tanulmányából hamarosan hallani fogjuk, hogy a gyermek és a felnőtt közötti kölcsönös vonzódás esetén a két fél általában két egészen különböző dolgot érez. És az érett felnőtt belátó önmegtartóztatása nélkül tragikus abúzushoz vezető félreértések is kialakulhatnak. Kőszeg Ferenccel most arról beszélgetek, hogy hol van a határ ezekben a viszonyokban. Miben értették félre az ő ezzel kapcsolatos nyilatkozatait a Partizán interjúban, és mi az, amiben ő nem gondolta át kellőképpen a különbségeket. A korábbi politikussal és jogvédővel otthonában beszélgettem. Válasszuk ketté először a két vetületét az éretlen szexualitáshoz való viszonynak. Az egyik a nemileg éretlen gyermekekhez való viszony, és az ő szexusuknak a feltételezése. A másik pedig a nemileg érett, de még nem felnőtt kiskorúak, vagyis fiatalkorúak viszonya egy náluk adott esetben jóval idősebb emberrel. Kezdjük az utóbbival, hiszen talán ez a kevésbé polemikus kérdés. Vegyük példának a tanárdiák viszonyt, mert ott az egyik félnek szimbolikus, és sok esetben gyakorlati hatalma is van a másik fölött. De azt állított, hogy vannak olyan tanárdiák viszonyok, amikor a tanár abuzálja a növendékét, és lehet kölcsönös beleegyezés alapján létrejövő viszony a nagy korkülönbség ellenére is. És ezekre az esetekre értetted, hogy mindkét félnek többet árt, ha korlátozni próbálják a kapcsolatukat, vagy megbélyegzik az adott közösség vagy a nyilvánosság előtt, mintha békén hagyják őket. Én is ismerek több esetet mind a két típusból, ráadásul a volt gimnáziumomban olyan eseteknek is tanulja voltam, hogy ugyanaz a fiatal tanár, aki az egyik diáklánnyal konszenzuális kapcsolatot alakított ki, és a lány elég érett és tapasztalt volt ahhoz, hogy ő maga kontrollálja a viszonyukat, egy másik éretlenebb tanítványát ugyanez a tanár súlyosan abuzálta a közeledésével. Tehát még ennek az embernek is, aki kóros gátlástalansággal igyekezett közel kerülni a lányokhoz, akiket tanított és akiket vonzónak talált, volt olyan kapcsolata, amelyikben többet ártott volna, ha kívülről beleszólnak.
Tudom, hogy voltak középiskolák, ahol volt néhány igen érdekes személyiségű és vonzó tanár, akikkel szinte egy versengés alakult ki a lányok között, hogy létrejöjjenek ilyen kapcsolatok. És ezt az illető tanár egyáltalán nem utasította el, élvezte ezt a helyzetet. Ez is egy lehetséges változata az ilyenfajta kapcsolatnak. Azt tudom konkrétan a beszámolókból, hogy akit nem keresett fel ez a tanár, az egy kicsit meg volt sértve, hogy mellőzik. Természetesen vannak homoszexuális kapcsolati próbálkozások is. Elég sok ismert történet szól arról, hogy egy iskolának leszbikus igazgatónője volt, és hogy ő nagyon jelentős mértékben visszaélt azzal, hogy egy bizonyos imádat övezte a lányok részéről, és szórakozott azzal, hogy elvárta, hogy amikor beteg voltak, meglátogassák. Szóval, hogy a kapcsolatok egyáltalán nem egyneműek és egyalakúak. Abban az iskolában, ahol a fiam járt, ott volt egy alkoholista, semmiképpen nem vonzó férfi tanár, aki elég rendszeresen kikezdett a 13-14 éves fiúk jöttek szóba. Ezt a tanárt nagyon nem kedvelték az iskolában, és ez is fölvetődött ebben a Gulyás Márton féle interjúban, hogyha én ezt tudtam, akkor miért nem jelentettem. Azt mondtam, hogy azért nem jelentettem többek között, mert tudtam, hogy mindenki tudja. Tehát nem volt rajta mit jelenteni. Azonkívül azt is tudtam, hogy ez az illető tanár olyan családi és mozgalmi kapcsolatokkal rendelkezik, hogy mint hogy addig sem tettek ellene semmit, hogy én bejelentettem volna, akkor sem tettek volna. Csak azt tanácsoltam a fiamnak, hogy kerülj el azt, hogy kettesben maradjon vele. Az érintettek azért, hogyha tényleg nehezükre esik, akkor ezt azért általában el szoktak mondani, ha nem is bejelentés formájában a felsőbbségnek, de a osztálytársaknak, és akkor a iskola vezetésén múlik, hogy tesz neki valamit ebben az ügyben. Én több mindent elmondtam Gulyás Mártonnak ebben az interjúban, olyan eseményeket is, amelyeknek az abszurditása és a megengedhetetlen volta, teljesen egyértelmű volt, és ahol abszolút nem úgy normális lett volna, hanem elvárható és kötelező lett volna, hogy az iskola lépjen.
Azt látom egyébként, hogy te nem állást foglalsz, hanem regisztrálod a lehetséges megtörtént eseteket, és hogy egy adott kultúrában, egy adott millióben hogyan tud működni, és nem is azt mondod, hogy traumatizáló vagy nem traumatizáló, meg hogy milyen viselkedést igényel vagy nem igényel, hanem azt sorakoztatod föl, hogy milyen típusú történések és ahhoz való viszonyok léteztek. Nézzük is a másik részét ennek az egésznek, ami a nehezebb kérdés, a nemileg éretlen gyerekek szexualitásával kapcsolatos észrevételeidről. Neked ebben is egy elég sajátos álláspontod van, ami ugyanakkor elég félreérthető kontextusba került ebben a Partizán interjúban. Azt állítod, hogy egy gyereknek lehet szexuális kisugárzása. Ez mit jelent? Nem lehet, hogy valójában a gyerekben valami egészen más van, és a felnőtt érzi csak ennek?
Nem volt egészen szokatlan dolog, és egészen kivételes dolog, hogy a polgári családokban a személyzet, tehát cselédlány és hasonlók, azok kiszolgálták a fiúgyerek szexuális érdeklődését, és ezt általában azt gondolták, hogy a cselédségnek feladatába tartozik, hogy a fiataloknak a szexuális érdeklődését kielégítsék. Nyilván nem volt ez minden családban így, de nagyon sok családban ez volt, és nekem ezzel kapcsolatban voltak tapasztalataim, semmi kényszerítés nem volt, egyik oldalról sem.
Hát a társadalmi különbségek önmagukban elég kompulzívak, hogy nem kell már konkrétan kényszeríteni. Amikor Kosztolányi a cselédlánnyal elveszti a szüzességét, akkor az kölcsönös, és mégis a cselédlány lesz megalázva, ami után a Kosztolányinak végül is bűntudata lesz.
Igen, ez is van, persze. Különbség lehet, nem feltétlenül van, de lehet. A között, hogy a felnőtt az azonos nemű-e a gyerekkel, vagy pedig nem azonos nemű. Én leírtam, hát milyen szexuális játékot játszottunk a fogorvosi asszisztens nővel, aki természetesen fiatal nő volt, de tulajdonképpen a beledézési kor alatt, szóval 11 éves voltam, amikor ez történt, és ez nekem egyáltalán nem okozott semmiféle, sem akkori, sem későbbi traumát. Ezzel szemben, amikor az történt, hogy a Zeneakadémián voltam, és egyedül voltam, és a szünetben leszólított egy pasi, kérdezte, hogy hol ülök, mondta, hogy a karzaton, és azt mondta, hogy ő mellette van hely, üljek oda, de elég erőszakosan. És aztán kiderült, hogy igazából az nincs üres hely, de pasi annyira agresszíven lépett fel, hogy a jegy tulajdonosa arrébb húzódott, és aztán amikor egy pillanatra elsötétedett a nézőtér, akkor elkezdett fogdosni. Nem akartam, mert nem tudtam semmit sem csinálni, viszont amikor vége volt a műsornak, és amikor elkezdett rábeszélni, hogy menjünk moziba, akkor a határozat azt mondta, hogy sajnos haza kell mennem, és várnak otthon. Úgyhogy tudtam ezzel ki kell térni, és más ilyen élményeim is voltak, hogy különböző bácsik leszorítottak. Nem annyira azzal voltam tisztában, hogy ez egy szexuális fenyegetettség, hanem féltem tőlük, mert akkor voltak mindenféle rémtörténetek, gyerekgyilkosság, meg ilyesmikről. Trauma volt, mert az ember fél valamitől, az mindig trauma is, de komoly fenyegetésben sose volt része.
Tulajdonképpen itt talán arról beszélsz, hogy a mintáink amellett szólnak, hogy megengedjük az adott közeledést, vagy amellett, hogy nem. Tehát ugye nyilván egy ilyen heteroszexuális kultúrában egészen más egy nőnek a helyzete egy férfival, mert egy heteroszexuális férfi az ott van a fejében, hogy nem engedi mondjuk egy felnőtt idősebb férfi részéről a közeledést. Egy nőnél meg ez adott esetben egész máshogy van, és a saját lányodról mondod, hogy érzéki természetű volt a varázsa, és hogy ma lett egy olyan paranoid állapot, amiben már azt, hogy egy gyereknek van érzéki varázsa, azt már szégyelni kell, és nem lehet kimondani. Ez az állításod, például amit az Exszimpóziumban írtál, ott is volt erről szó a rendszerváltás gyerek szemmel. Mit jelent ez az érzékiség a gyerekben? Mi az, ami ebbe benne van, és mi az, ami ebbe már nincsen benne?
Hát az érzéki varázs az benne lehet, ezt érezheti a felnőtt is, és rendszerint a gyerek is valamit tud arról, hogy ő milyen vonzó lehet a felnőttek számára. De természetesen bármiféle nyílt, pláne erőszakos visszaélés ezzel, az mindenképpen elítélendő.
Az, ahogy a gyerek érzi mondjuk, hogy van erotikus kisugárzása, az lehet, hogy adott esetben például nem traumatizáló, és hosszú távon mégis, ha azt nézem, hogy az anyám például egy abszolút olyan gyerek volt, volt egy kislány, akiben ez erős volt, és volt az ő szüleinek egy barátja, akivel már 9 éves korában kialakult egy ilyen érzés, amire az anyám is emlékszik, meg az akkor 40 éves férfi is, és aztán az anyám 17 éves korában volt is köztük egy viszony, amikor 50 éves volt ez az ember, és ez az egész egy teljesen sikeres lánykor és felnőtté válás az anyám részéről, és aztán 30 éves kora fölött, amikor családot alapított és gyereke lett, akkor elkezdett kijönni az egész összeomlás miatt, az egész férfi kultúra miatt, amiben neki végig meg kellett felelnie. Tehát az, hogy egy ideig, amíg kizárólag ezt a szerepet tölti be, hogy ő egy nő és ő egy vonzó gyerek, kislány, kamaszlány, addig látszólag nem traumatizálódik, és valójában később kiderül, hogy sokkal súlyosabban, mint aki észreveszi. Tehát akár ilyen is lehet. Tehát ezek ilyen időzített bombákat helyeznek el, nem? Lehet ez a kompromisszum a te megközelítésed meg a mai korszellem között? Hogy nem feltétlenül garantálják ezek az élmények, hogy mindenképpen visszavonhatatlan sérülés történik, de jelentősen megnövelik az esélyét. Tulajdonképpen ami a félreértés, ami téged övezett, az az, hogy te végig azt akarod demonstrálni, hogy nem minden esetben garantáltan történik tragédia. Ugyanakkor a félreértés az, hogy te magad is elismered, hogy a potencialitása a tragédiának, a sérülésnek, a tönkremenetelnek ennek következtében az növekszik. Mert én is tudok mondani arra példát, amikor nem okozott kárt, és jó párra tudok mondani. Tanár-diák viszonynál is, ami akkor nem tűnt problémásnak a lány számára, aki a diák volt. 5 évvel később se, 10 évvel később se, és 20 évvel később, amikor már tényleg elég érett lett, akkor már elkezdte látni, hogy milyen problémákat okozott az az ő személyiség fejlődésében.
Igen, hát ez lehetséges. Minden ilyesmi elképzelhető természetesen, és lehet példát találni mindenre.
Nézzük azt az állításodat, hogyha egy felnőtt erotikus érzéseket táplál egy gyerek szexusa iránt, vagyis azzal kapcsolatban, amit ő annak érez, az nem azonos a pedofiliával, ezt mondod. A pedofil ugyanis már a vágyait is a határok átlépésére építi. Amiről pedig te beszélsz, az pont arról szól, hogy a felnőtt a gyerekkel való viszonyának a jellegét tiszteletben tartva fogalmazza meg ezeket az érzéseit. Tehát olyan a különbség a kettő között, mint az erőszaktevés és a visszahúzódó ábrándozás között. Az utóbbi inkább a Thomas Manni dekadencia érzés világára hasonlít, mint az erőszakra. És a feminista kultúrkritika arra is rámutatott, hogy Platón a kisfiús arc eszményét tette meg a női szépség mércéjének. Tehát az európai kultúrában a vonzóság és a gyerek státusz a kezdetektől összefüggésben állt. A konfliktusos pozíciód ezzel a mai korszellemmel az részben abból fakad, hogy úgy érzed, hogy a szexualitást, illetve a vágyat is sokszor megbélyegzik, gyanúsnak találják. Azért arra még térjünk ki, hogy például amikor egy felnőtt egy szexuálisan éretlen gyerekkel kapcsolatban érez valamit, akkor erre miért van szüksége? Tehát ez valóban érett érzése, vagy pedig valójában éretlenségről van szó? Én, ha visszagondolok, például 18 éves koromban jobban voltam egy családdal, ahol a 4 éves kislánnyal különösen szerettük egymást, és többször kettesben maradtunk játszani, és egyszer, amikor nagyon hosszan mászott rajtam, valószínűleg pont az történt meg az érzés szintjén, amiről a Ferenczi tanulmány mindjárt szólni is fog, mert bár én csak teljesen passzívan hagytam, hogy másszon rajtam, és nem csináltam semmit, ő egyszer mégis azt kérdezte meg, hogy én mit csinálok. És ekkor vettem észre, hogy valószínűleg bennem ez valami nagyon finom, erotikus érzést indított el, tehát nem szexuális érzést, de a kellemes élvezetnek egy felnőtt formáját, és akkor abba is hagytam vele a játszást. De ma, több mint 20 évvel később, azt gondolom, hogy ez egyszerűen éretlenség volt részemről, hogy bármit éreztem egy ilyen viszonyban egy kis gyerekkel, és ma már belül egy nagyobb távolság lenne. Akkor is, hogyha mászik rajta. És hogyha 18 éves koromban még képes voltam rá, hogy a gyermeki gyengétség mellett ilyen érzések is megjelenjenek egy ilyen viszonyban, úgy látom, hogy egy teljesen érett felnőtt személyiségében ezek nem jelennek meg. Nem lehet-e arról szó a te esetedben és az egész 68-as nemzedék esetében, hogy valójában nem voltatok igazán érettek, és ezért kevertétek bele az erotikát mindenféle viszonyba. A 68 utáni szexuális szabadságot képviselő emberek valami valamiért sokszor a gyerekekre is kiterjesztették ezt a fajta közvetlenséget, és ezt sokszor maguk a gyerekek egészen más szemszögből élték meg. Például én is azt mondhatom, hogy annak az áldozata vagyok, hogy az anyám azt gondolta, hogy a szexualitás a gyerekkel se tabu. De egyébként más demokratikus ellenzékhez tartozó családból is szép számmal tudnék mondani olyan eseteket, ahol a szülők és a környezet ezzel traumatizálták a gyereket, miközben ők, vagyis a szülők és a környezet azt gondolták, hogy a szabadságot élik meg, és abba emelik be a gyerekeiket is. Tehát van az éremnek ez az oldala is.
Én fiatal felnőttként sem voltam olyan naív, hogy ne tudtam volna, hogy a gyerekekben vannak ilyen érzések, és nagyon igyekeztem vigyázni, pontosan, hogy ne legyenek ilyen élmények, mint amikről előbb beszéltél. Két lányom és egy fiam van, tisztában voltam vele, hogy vannak ilyen erotikus érzések és élmények, és ezt el akartam kerülni, hogy ilyeneket érezzenek velem kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy felnőtt érzékelheti és érezheti a gyereknek ezt a szexustól nem függetleníthető vonzását, de hát ez kell egész komolyan, és nem prüdériában mondom, hogy ezeket el kell hárítani. Az emberek önmagában kell elhárítania, mert ilyen értelemben én is azt gondolom, hogy nem helyes és nem kívánatos, pláne, hogy ez a családon belül történik.
Mi az a konfliktus a te pozíciód és a korszellem között, vagy a mai mainstream közbeszéd között, ami azt a félreértést szülte, ahogyan a Partizán interjút értelmezték a nézői, illetve a kérdező is, ahogyan összefoglalta az állításaidat, mert abban is egy olyan kontextus volt, amit te nem éreztél a sajátodnak utólag.
Én arról beszéltem, hogy nagyon sokféle variációja van ezeknek a kapcsolatoknak, meg érzéseknek, és természetesen a felnőtt felelősségében benne van, hogy ezeket ne hagyja szabadon száguldozni, de azt, hogy ezek ne lennének, és ezeket letagadjuk, és hogy ezek valami borzadályt jelentenek, azt nem akartam. A korosság az annak a függvénye, hogy mit tesz valaki ennek a vágynak a kielégítése vagy legyőzése érdekében. Hát, hogyha valaki ezt a vágyat, amelynek a sajátos jellege mindenki számára nyilvánvaló, mindenképpen ki akarja élni, még abban az esetben is, igazából önmaga előtt is úgy tesz, mintha nem lenne tisztában azzal, hogy mit csinál, ez mindenképpen elítélendő.
Kőszeg Ferenccel beszélgettem. Kőszeg szavainál fontos figyelembe venni, hogy egy korábbi korszakra reflektál, az elnyomó diktatúrák időszakára, amelyben az egyszerű emberek között is sokkal többször történt meg határátlépés. Ebben a millióban próbálta megtalálni az egyensúlyt és kezelni a helyzetet. Nyilván a mai korból nézve, amikor sokkal jobban lehetőségünk van őrizni a határainkat, még kevésbé vagyunk elfogadóak ezekkel az esetekkel. De hogyha figyelembe vesszük, hogy Kőszeg tulajdonképpen egy történeti szempontot mond el, akkor az állításait is jobban el tudjuk helyezni, és kevésbé tesszük ki a félreértésnek. Most hallgassuk meg a már korábban is beharangozott Ferenczi Sándor tanulmányt, ami egyébként a pszichoanalízis fejlődésének is az egyik megkerülhetetlen mérföldköve volt. Valcz Péter olvassa föl Ferenczi 1931-ben írott tanulmányát.
Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. A gyengétség és a szenvedély nyelve. Részletek. Sokat szoktunk beszélni az analízis kapcsán a gyermeki világba való regresszióról. Nyilvánvaló azonban, hogy magunk sem hisszük el, mennyire igazunk van. Sokat beszélünk a személyiség hasadásáról, úgy látszik azonban, hogy a hasadás mélységét nem méltatjuk eléggé. Ha megőrizzük hűvös pedagógiai beállítódásunkat, még az opisztotónusban levő beteggel szemben is, akkor kapcsolatunk utolsó szálait is elszakítjuk vele. Az öntudat nélküli beteg transz állapotában valóban egy gyerek, amely nem reagál az intelligens felvilágosításra, legfeljebb az anyai barátságos modorra. Enélkül legnagyobb szükségében egyedül és elhagyottnak érzi magát, vagyis éppen abban az elviselhetetlen helyzetben, amely valamikor a lelki meghasadáshoz és végül a megbetegedéshez vezetett. Nem csoda, hogy nem képes más csinálni, mint amit a betegségben csinált. Megismétli a megrázkódtatás miatt létrejött tünetképződést. Nem hallgathatom itt el, hogy a betegek nem reagálnak a teátrális együttérzési frázisokra, hanem csak a tényleges szimpátiára. Nem tudom, hogy hangunk csengéséről, szavaink megválasztásából, vagy valamilyen más módon ismerik-e ezt fel. Minden esetre érdekes, csak nem látnoki módon tudnak azokról a gondolatokról és emóciókról, amelyek az analitikusban zajlanak. A beteg megtévesztése alig lehetséges, és ha valaki ezt megkísérli, csak rossz következményei lesznek. Engedjék meg, hogy beszámoljak néhány olyan meglátásomról, melyhez a betegekkel való ilyen intimebb viszony segített hozzá. Mindenekelőtt igazolódott a gyanúm, hogy a traumának, különösképpen a szexuális traumának, mint betegség keltő tényezőnek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Még tekintélyes puritán szellemtől áthatott családok gyermeke is gyakrabban esnek megerőszakolás áldozatául, mint ahogy eddig gondoltuk. Vagy maguk a szülők azok, akik kielégítetlenségüknek ilyen kóros módon keresik pótlását. Vagy a különböző bizalmi személyek, mint például rokonok, nagybácsik, nagynénik, nagyszülők, házi tanítók vagy szolgaszemélyzet azok, akik visszaélnek a gyermek tudatlanságával és ártatlanságával. Azt a kézenfekvő ellenvetést, hogy itt csupán magának a gyermeknek szexuális fantáziáiról, tehát hisztériás hazugságokról van szó, sajnos gyengíti az ilyen jellegű beismerések nagy száma, melyeket az analízisben levő betegek tesznek arról, hogy maguk is elkövetnek ilyesmit gyermekekkel. Már meg sem lepődtem tehát, amikor nemrég egy emberszerető, lelkületű pedagógus keresett fel, és kétségbe esetten közölte velem, hogy már az ötödik, magasabb körökben levő családban kellett felfedeznie, hogy a nevelőnők 9-11 éves fiúkkal szabályos házas életet élnek. A következő példa mutatja, hogyan jönnek létre az ilyen incestuózus csábítások. Egy felnőtt és egy gyerek szereti egymást. A gyerekben kialakul az a játékos fantázia, hogy a felnőttel az anya szerepet játsza. A játék ölthet erotikus formákat is, rendszerint azonban végig a gyengétség szintjén marad. Nem így azonban a kóros hajlamú felnőttek esetében. A gyerek játékait összetévesztik egy szexuálisan érett személy vágyaival, és a következményekre való tekintet nélkül szexuális cselekményekre ragadtatják magukat. Napirenden vannak olyan kislányok tényleges megerőszakolásai, akik még alig nőttek ki a csecsemőkorból, hasonlóan a szexuális cselekmények felnőtt nők és kisfiúk között, valamint homoszexuális jellegű erőszakos közösülések is. Nehéz elképzelni a gyermek viselkedését és érzéseit ilyen erőszaktételek után. Első impulzusuk talán az elutasítás, a gyűlölet, az undor és az erőteljes elhárítás. Nem, nem, ezt nem akarom, ez túl erős nekem, ez fáj, hagyjon engem. Ez vagy hasonló volna a közvetlen reakció, a gyerekeket nem bénítaná meg óriási szorongás. A gyerekek testileg és normálisan is tehetetlennek érzik magukat. Személyiségük még kevéssé szilárdult meg, hogy akár csak gondolatban is tiltakozni tudnának. A felnőttek túlereje és tekintélye némává teszi, szinte az eszüktől fosztja meg őket. Mégis ugyanez a szorongás, amikor eléri tetőpontját, automatikusan arra kényszeríti őket, hogy támadójuk akaratának alávessék magukat, kitalálják és kövessék annak minden kívánságát, és hogy magukról elfelejtkezve támadójukkal azonosuljanak. A támadóval való azonosulás révén az megszűnik valóság lenni. Intra és nem extrapszichés dologgá válik. Az intrapszichés dolog viszont alá van vetve az elsődleges folyamatoknak, különösen olyan álomszerű állapotban, mint amilyen a traumát követő transz állapot, ami azt jelenti, hogy az örömelvnek megfelelően formálódhat. Minden esetre a támadás nem mint merev, külső valóság marad meg. A traumát követő transz állapotban a gyerek eléri, hogy a korábbi gyengédség helyzetet fent tudja tartani. A legjelentősebb változás azonban, amit a felnőtt partnerrel való szorongásos azonosulás a gyermek lelki életében előidéz, a felnőtt bűntudatának introjekciója, belső vététele, amely egy addig ártatlan játékot büntetendő cselekményként mutat be. Ha a gyerek összeszedi magát ilyen támadások után, rendkívül zavartnak érzi magát. Úgy érzi, mintha voltaképpen már meghasadt lenne, bűnös és ártatlan egyszerre, már a saját érzékeiben sem bízik. Ehhez járul a lelkiismeret furdalástól most még inkább gyötört és bosszantott felnőtt nyers viselkedése, amely a gyermeket még bűntudatosabbá és szégyenkezőbbé teszi. A tettes csak nem mindig úgy viselkedik, mintha semmi sem történt volna. Sőt, még meg is nyugtatja magát azzal a gondolattal, hogy ez csak egy gyerek, semmit sem tud, mindent el fog felejteni. Rendszerint egy második bizalmi személlyel, például az anyával sem elég intim a viszony, hogy a gyermek onnan segítséget kapjon. A visszaélés áldozatául esett gyerek mechanikusan engedelmeskedő lényé válik. Vagy pedig dacos lesz, a dac okáról maga sem tud számot adni. Nemi élete fejletlen marad, vagy pervers formákat ölt. Nem is szólva a következményként esetleg kialakuló neurózisokról vagy pszichózisokról. A gyermekek csak nem kivétel nélkül játszanak azzal a gondolattal, hogy elfoglalják a velük azonos nemű szülő fél helyét, és az ellentétes nemű szülő házastársává válnak. Hangsúlyozni kell, hogy ez csak a fantáziában történik így. A valóságban nem akarják, nem is tudják nélkülözni a gyengétséget, különösen az anyáét. Ha a gyengétségi fázisban a gyermekekre több szeretetet vagy más fajta szeretetet kényszerítenek, mint amit ők kívánnak, az épp úgy patogén következményeket vonhat maga után, mint az eddig csak nem mindig ide vonatkoztatott szeretet megvonás. A szülőknek és a felnőtteknek, ugyanúgy, mint az analízisben az analitikusoknak, meg kellene tanulniuk azt elviselni, hogy a gyermekeink, betegeink és tanítványaink alázatossága, hódolata és indulatátételes szerelme mögött az a vágy rejlik, hogy megszabaduljanak az őket beszűkítő szeretettől. Ha a gyermeket, a beteget vagy a tanítványt hozzásegítjük ahhoz, hogy abba hagyja az azonosulásos reakciót, és hogy elhárítsa magától a terhes indulatátételeket, akkor mondhatjuk, hogy sikerült személyiségét magasabb szintre emelni. Nincs olyan sok hatás vagy rémület, amely ne járna bizonyos fokú személyiség hasadással. Sokkal érdekesebb ennél, hogy az azonosulásban figyelhetünk meg egy olyan másodlagos mechanizmust, amelynek létezéséről én legalábbis keveset tudtam. Ezen azt értem, hogy a megrázkódtatás után meglepő módon hirtelen, mint egy varázsütésre új képességek bontakoznak ki. A szexuálisan megtámadott gyermek képes arra, hogy a benne virtuálisan meglevő jövendőbeli képességeket, amelyek a házassághoz, az anyasághoz vagy az apasághoz tartoznak, és az érett ember mindenféle más érzését a traumatikus szükségszerűség nyomása alatt hirtelen kibontakoztassa magában. A számunkra közismert regresszióval ellentétben nyugodtan beszélhetünk traumatikus, kóros progresszióról vagy koraérettségről. A sokk nem csak emocionálisan, hanem intellektuálisan is képes a személyiség egy részét hirtelen megérlelni. Emlékeztetem önöket az általam sok évvel ezelőtt leírt tipikus álomra, a tudós csecsemőről való álomra, amelyben egy újszülött vagy egy pólyás hirtelen beszélni kezd, sőt az egész családot bölcsességre tanítja. A gátlás nélküli, tehát csak nem bolond felnőttől való félelem a gyermeket mint egy pszichiáterré teszi, és hogy azzá lehessen és megvédhesse magát az önfegyelem nélküli személyek részéről fenyegető veszélyektől, először teljesen azonosulnia kell velük. Biztosan hihetetlennek hangzik, hogy valójában milyen sokat tanulhatunk tudós gyerekeinktől, a neurotikusoktól. Meg lehet, kénytelenek leszünk a szexualitás és a genitalitás elméletének bizonyos fejezeteit revideálni. Például a perverziók talán csak a gyengétség szinten infantilis jelenségek, és ahol szenvedélyessé és bűntudatossá válnak, ott talán már azt sejtetik, hogy az ok nem pusztán az éretlenség, hanem egy külső eredetű, korábbi trauma behatása. További vizsgálatokra marad, hogy korunk szexualitásában a szadomazohizmusból mennyi a kultúra terméke, vagyis amit csupán az introjektált bűntudat idéz elő, és mennyi az autochton és sajátos szerveződési fázisként spontán kifejlődő, vagyis csak kulturális-e, vagy evolúciós is. A pszichoanalízis alátámasztja Descartes gondolatát, hogy a szenvedélyeset mindig a szenvedés okozza. De talán még arra is fog feleletet találni, hogy mi az, ami a játékos gyengétségi kielégülésbe beleviszi a szenvedés elemét, és ezzel a szadomazohizmust. Többek között a bűntudat az, ami a felnőtt erotikájában a szeretett tárgyát szerető és gyűlölő, tehát ambivalens érzelmi késztetések célpontjává teszi, míg a gyermeki gyengétségből még hiányzik ez a kettéhasadság. A gyűlölet az, ami a gyermeket a felnőtt ember szeretetéből traumatikus módon meglepi és megrémíti, és amely a spontán és ártatlanul játszó lényt átalakítja a felnőttet szorongva, mint egy magáról elfelejtkezve utánzó, bűntudattal teli szeretet automatává. A saját bűntudat és a csábító partnerrel szembeni gyűlölet teszi, hogy a gyermek a felnőttek szerelmi közösülésében ijesztő küzdelmet, ős jelenetet lát, amely az orgazmus pillanatával fejeződik be. A gyermeki erotika pedig, melyből még hiányzik az úgynevezett nemek harca, az előkéj szintjén van még, vagy pedig a kielégülés csak egyfajta telítődés értelmében ismeri, és nem ismeri az orgazmus megsemmisülési érzését. A genitalitás elmélet kénytelen lesz megfelelően figyelembe venni ezt a különbséget a gyermeki erotikus kielégülések és a párosodás gyűlölettől átitatott szerelme között.
Valcz Péter olvasta föl Ferenczi Sándor korszakos tanulmányát, a nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között című, a felnőtt szenvedély és a gyermeki gyengétség eltéréseit taglaló értekezését. A mikrofonnál Pályi Márk. Ugyanerről a témáról beszélgettem Vajda Júlia pszichológussal. Ferenczi már 96 esztendővel ezelőtt pontosan leírta azt a diagnózist, ami ma is meghatározza a világunkat sok tekintetben. Magyarországra különösen jellemző, hogy a 100 évvel ezelőtti polgárosodás nagy ugrása óta lényegében nem történt előrelépés az emberi viszonyok terén. Ugyanazok a problémák ismétlődnek generációról generációra, sőt még romlott is a helyzet sok esetben az elnyomó rendszerek traumái miatt. Mert azért, ha megnézzük, Németországban egészen más, hogy néz ki a felnőttek és a gyermekek, illetve a hétköznapi kommunikáció és a szexuális tartalmú érintkezések viszonya. Magyarán ott egyrészt nem mosódik össze olyan nagy mértékben ez a kettő, mint ahogy nálunk nagyon gyakran összemosódik. Másrészt a gyerekeket nem kontrollálják olyan mértékben, mint Magyarországon. És ma a kontroll nem annyira fegyelmező elnyomásban áll már, mint a túldiagnosztizálásban, amivel minden kis rendellenességre ráaggatnak valamilyen diagnózist. Ez nyugaton egész máshogy működik, sőt Finnországban például pont abból indulnak ki, hogy mindenkinek van valami olyan tulajdonsága, ami eltér a normálistól.
Ebben a túldiagnosztizálásban egyetértek, nem csak a gyerekek vonatkozásában. Talán ez részben egy ilyen internet hatás, hogy tele van a net mindenféle ilyen szövegekkel, videókkal, beszélgetésekkel, nem tudom mivel, amiből az emberek leszűrnek mindenféle diagnózisokat saját maguknak. Mára úgy érkeznek emberek terápiába, hogy megmondják, hogy ők így diagnosztizálták magukat. Nyilván a gyerekeikre is diagnosztizálják, és nagyon nehéz az embereket rávenni arra, hogy ne a diagnózisokat akarják kezeltetni, hanem saját magukat, hogy hajlandóak legyenek a saját érzéseikhez oda menni és arról beszélni.
Nyilván az internet hatása mellett hiányzik a másik oldalról az oktatásnak a hatása, ami mondjuk azt az ismeretet megadná, hogy elsősorban önmagunk megismerése és nem valamilyen keretben való elhelyezése az, ami előre vezet.
Nem tudom, hogy ez át tud-e menni oktatáson keresztül, azt gondolom, hogy ez sokkal inkább személyes viszonyokon keresztül tanulható, ahol lehet ezekről a dolgokról beszélgetni, ahol az ember beszélhet magáról, beszélhet az érzéseiről, amire a reakcióul a másiktól nem feltétlenül annak a minősítését kapja, hanem valamiféle tényleges érzelmeket kap válaszul. Például egy szülő-gyerek viszonyban, hogyha gyerek elmondja a saját érzését, akkor a szülő az ő viszont érzését fogja elmondani, abból lehet tanulni.
A oktatás alatt sem azt értem igazából, hogy így katedráról kijelentik, hanem olyan csoportfoglalkozásokat, amik részei egy korszerű rendszernek, és szerinted akkor ez a 100 évvel ezelőtti picit jó irányba el tudott mozdulni Magyarországon, vagy nem, vagy akár romlott is?
Ez egy rettenetesen kaotikus világ lett, amiben az emberek egyszerűen nem találják a helyüket, nem ismerik ki magukat, sem az emberi viszonyaikban, sem saját magukban, sem abban, hogy igazából hol és hogyan kell kommunikálni, és azt érzem, hogy valahogy ez a digitális kommunikáció, ez valamit csinál a világunkkal, amihez nagyon nehezen adaptálódunk.
Azt gondolom azért, hogy ez nem teljesen globális, hanem ez a periféria országokra jellemzőbb. Egyébként érdekes módon Németországban nem csak a közösségi figyelem nagyobb, hanem maga a digitalizáció is gyengébb, tehát ezért gazdaságilag lemaradás is fenyegeti az Egyesült Államokhoz képest, mert nem digitalizáltak annyi mindent.
Én azt gondolom, hogy ez az állandó digitális kommunikáció, ez egy pótlék, valamit pótol, valami hiányérzet van mögötte, és talán nekik nincsen az a hiányérzetük. És itt is látom, hogy meg lehet csinálni.
Az a legérdekesebb kérdés Ferenczi tanulmányában, amit ő maga sem tudott akkor eldönteni, csak nem 100 évvel ezelőtt, hogy a felnőtt szexualitásban, amit azt különböztet meg a gyermeki gyöngétségtől, hogy nem egyszerűen ártatlan érzelmi telítődésről van szó, hanem egy úgynevezett szadomazohisztikus dinamikáról, az vajon kulturális vagy evolúciós az emberi társadalmakban? vagyis az elfolytások és a különféle normák okozzák, hogy a felnőttek a nemi életük részének tekintik, legalábbis tudatalatti szinten, a saját szenvedésüket és a másik megkínzását is, vagy pedig a biológiai evolúció alakította ki ezt az érzületet. Én most a 21. század negyedénél amellett voksolnék, hogy evolúciós készségről van szó, ugyanis a fajfenntartásban az egyéneknek el kell játszaniuk egymás egyénként való elpusztítását ahhoz, hogy kellő motivációt szerezzenek a faj fenntartásához. Hiszen ha saját magukra, mint elpusztíthatatlan egyedekre tekintenének, akkor semmi sem ösztönözné őket a szaporodásra. Az viszont talán még megválaszolatlan kérdés, hogy ezen lehet-e kulturálisan változtatni úgy, hogy maga a szexualitás megmaradjon az emberek életének részeként, ugyanakkor úgymond egészségesebb mintákat örökítsenek át az emberek az utódaikra.
Hát, hogy ez a szadisztikus aspektus benne van-e feltétlenül a szexualitásunkban? Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve erről, hogy ez tényleg van.
Mondjuk egy bizonytalan hiú embernél, aki kontrollálni akarja a másikat, hogy azzal érezze a saját értékét.
Biztos, hogy létezik ez a fajta szexualitás is, de egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez ilyen nagy volumenben jelen volna. Nem gondolom, hogy a gyerek és a felnőtt között ez a különbség. Az orgazmusra való képesség az nyilvánvalóan egy különbség, amitől a felnőtt szexualitása más lesz, meg a gyermeki szexualitás kevésbé irányul a másik szemére, sokkal erősebb az autoerotizmus.
Ferenci tanulmányában van egy olyan megállapítás, hogy a hirtelen fejlődés akár a nemi, akár a szellemi érettség terén gyakran valamilyen abúzusra adott pánikreakcióként is leírható. És én ezt alátámasztom, hogy én például valóban amiatt voltam úgymond zseni gyerek, mert így próbáltam tudattalanul megküzdeni az én határaim súlyos átlépésével, ami megtörtént gyerekkoromban. De most az ellenkezőjére lennék kíváncsi, hogy amikor a fejlődés nem elég nagy mértékben megy végbe, akkor ennek nem lehet-e az az oka, hogy a gyerekben nagyon sok az elfojtott agresszió, akár valamilyen abúzus miatt, ami érte, akár csak a puszta gyerek státusz miatt, amivel kisebbségi szerepbe szorítják a tehetetlensége és a tapasztalatlansága miatt. Nincs egy általánosság a gyerekkorban, hogy azért olyan hosszú ideig gyerek, mert agressziót érez amiatt, hogy ő egy kicsi és be van zárva a helyzetébe.
Abban egyetértek, hogy vannak helyzetek, amik kényszerítik a gyereket arra, hogy gyorsabban nőjön föl. Nekem a holokauszt jutott eszembe, hogy az egy olyan helyzet volt, amiben sok-sok-sok gyerek sokkal előbb lett felnőtt, mert kívülről volt egy akkora agresszió, és a védőburok megszüntével a gyerek bele dobva a mély vízbe, és meg kellett tanulnia úszni. A családban szexuális abúzus áldozatául eső gyerek egyszerre szereti is azt a szülőt, meg közben elszenved tőle valamit. Az azonosulás az onnan jön, hogy ez egy ambivalens helyzet. Van valaki, akivel elvben szeretjük egymást, meg is éljük talán, hogy szeretjük egymást, és közben mégis agresszív velem, akkor most egy másik nyelvezetben a kognitív diszonanciát valahogy kezelnem kell, ezáltal azonosulok vele.
Ez a fajta terápiás leírás lehet, hogy csak akkor érvényes, hogyha azok a körülmények, amelyek tulajdonképpen okozták a sérülést, azok továbbra is fennállnak. Tehát amikor az egész világ azt képviseli mondjuk, amit elszenvedett a szülőktől, vagy valamilyen külső agresszortól, és tartósan azt képviseli az egész világ, és minden magyarázat arra utal, akkor történik meg ez a belső agresszió termelődése, és akkor, amikor van egy olyan közeg, amiben erről lehet beszélni, és amiben meg lehet magyarázni azt, hogy valójában mi történt, és ő valójában mit érez belül, akkor nem.
Nem vagyok benne biztos, hogy a megbeszélhetőség ettől teljesen megvéd. Nyilván könnyebb, ha lehet róla beszélni. Az nem kérdés, de hogy tudhat egy gyerek mondjuk a szexuális abúzusról beszélni, mikor nincsenek rá szavai, tulajdonképpen nem érti, hogy mi történik, csak azt érzi, hogy valahogy valami olyan történt, ami nem ért. Általában van ez az egésszel egy problémám, hogy szerintem iszonyúan nem értjük a szexualitást. Iszonyúan nehéz tudni azt, hogy tulajdonképpen mi történik az emberrel akkor, amikor szexualizált helyzetekbe kerül, hogy mi az az élmény. Úgy beszélünk róla, mintha tudnánk, hogy mi az, és közben meg azt érzem, hogy baromira nem tudjuk. És ugye az analitikusok amúgy is szeretnek ilyen zárt elméletek, elrendezzük, megmondjuk, hogy van, és közben meg azt érzem, hogy ilyen tök ingoványos talajon sétálunk, és ráadásul a szexuális élményt amúgy is nehéz elmondani. Aztán a gyerek meg végképp nem fogja tudni elmondani, hogy ő mit élt meg.
Úgy érted, hogy aki mondjuk felnőtt korában, mondjuk 30 év alatt rájön, vagy 40 év alatt, hogy nagyjából mi játszódott le benne ilyen élmények hatására is elmondja, az már egy narratív konstrukciót mond el, amit összegyűjt abból a világszemléletből, ami a mai korunkat jellemzi.
Az is nyilván benne van, de egyáltalán, hogy nem tudunk visszamenni abba a gyerekbe. A felnőtt próbál belemenni abba a gyerekbe, és amit ugye elő tud abból szedni, azt elmondja a mai felnőtt nyelvén. De hogy ez nem a gyerek. Ez a felnőttben élő akkori gyerek, és hogy ez nem az a gyerek.
És az igaz, hogy amikor a gyerek nevetgél a felnőtt hülyéskedésén, akkor nem maga a hülyéskedés kápráztatja el, hanem valójában arról van szó, hogy ő érzi, hogy itt őt hülyére veszik, pedig sokkal jobban átlátja az összefüggéseket, és az ebből adódó feszültséget vezeti le a nevetéssel.
Mindannyian gyerekek, felnőttek tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy nem tudom, mondanak egy viccet, és mindenki nevet körülöttünk, és nem értjük. De kínosnak érezzük, hogyha mi jelezzük, hogy nem értjük, és együtt nevetgélünk. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezek ilyen helyzetek, ahol a gyerek nem érti, hogy mit nevet a felnőtt, de nem akar a hülye helyzetébe kerülni, tehát együtt nevetgél. Valami, ami másoknak evidencia, és amit mások értenek, és én nem értem, azt nagyon nehéz bevallani. Ezért az ember, sokan, magamon is megélem, adott esetben hajlamosak vagyunk úgy csinálni, mintha mi is azt éreznénk, amit a másik. És a gyereket is ebben nagyon jól bele lehet vinni.
Vajda Júlia analitikus szemléletű pszichológussal, szociológussal beszélgettem. A beszélgetés utolsó részével összefüggésben hallgassuk meg Karinthy Frigyes Gőgicse című novelláját. Ferenczy is említette tanulmányában a beszélő csecsemőről szóló álmot. Karinthy pedig humoros formában dolgozta föl azt a kettősséget, hogy bár a gyerek valószínűleg tényleg nagyon sok mindent pontosan érez, mégsem szívesen keveredik felnőtt helyzetekbe. Laboda Kornél felolvasását hallják.
Szeretnék valahogy megismerkedni velük, mert Pestig még 4 órát megy a vonat, és a lapokat kiolvastam. Csinos, barna asszony és kissé kövéres úr és Bübüke, aki 6 éves lehet, de még szoknyában járatják. Odafigyelek. Bübüke, mit kell mondani a bácsinak? Köszönöm tépen! Köszönöd tépen, jaj, te aranyos! Nézd kérlek, Aranka, hogy csücsöríti azt a kis száját, mikor azt mondja, tépen, jaj, de édes ez a gyerek, te drágaság! Aztán, Bübüte, ticceljed, Bübüte, a nénit vagy a bácit? Bübüke, a Maiszta nénit, Mariska néni. Jaj, te mindjárt megeszlek, mély szejeti, Bübüte, a Maiszta nénit, ude azé, mely az ad neki cutojtát, Bübüke. Igen, Mariska néni. Hallod? Azt mondta, igen. Hallottad, hogy mondta? A bácsi. Hát a bácit nem szejeti a Bübüte? Na megállj, most haragszik a bácsi. A bácsi tényleg haragszik. Durcásan elfordul Bübükétől, és az egyik ujját durcásan a szájába dugja. Haragosan néz Bübükére, és összecsücsöríti a száját. Bübüke nem bánja. Az asszony könyörögve néz rám, mint egy elképedve, hogy lehet egy gyerek ilyen egy édes. Tényleg milyen egy édes egy ilyen gyerek? Nem is olyan édes. Továbbá. Bübüte, most diditézni tel Bübütének, ajukálni kell. Bübüke nyafog, nem akar aludni. Bübüte, ide néz, néni meg báci is ajutál. Ide néz, látod? Neked is muszáj. Be akarják csapni a gyereket. Hátra dőlnek, behunják a szemüket, és úgy tesznek, mintha aludnának. Bübüke figyeli őket, nem merik kinyitni a szemüket. Végre megunják, és tényleg elalusznak. Egyedül maradunk Bübükével. Nagyon unom magam, meg fogok ismerkedni a gyerekkel. Bübüte, kezdem. Még nem ajutál. Bübüke felém fordul, és mély megvetéssel néz végig. Nevem Réz Jeromos, mondja Bübüke hidegen és határozottan. Az úrnak nem vagyok Bübüke. Ezeknek az vagyok, szegényeknek, mert rokoni viszony köt hozzájuk, és el kell néznem a gyengeségüket. Részint belátásból, mert ők azt hiszik, hogy nagyon kedvesek, amikor így gügyögnek nekem, és nincs szívem hozzá, hogy kiábrándítsam őket. Részint pedig számításból, mert néhány évig náluk leszek most, ők gondoskodnak rólam, és mondhatom, így kényelmesebb nekem, mintha magamnak kellene megkeresni a kenyeremet felnőtt gyanánt. Ezzel szemben én tartozom nekik kedvesnek és bájosnak és gyermetegnek lenni. Ők például azt mondják nekem, Bübüte, mire én sejpítve felelek nekik, mert ez nekik örömet okoz. Úgy látszik, hogy a pénzükért joguk van hozzá, hogy úgy mulassanak, ahogy ők tudnak. Ezek társadalmi félszegségek, uram, és én alkalmazkodom, és kíváncsian kérdezősködöm, és csodálkozom, mikor mindenféle butaságokat mondanak nekem a vasútról, meg a madarakról, és úgy teszek, mintha ők nagyon imponálnának nekem, hogy mindent tudnak, és én semmit se tudok. Alkalmazkodom. De higgy el, nehezemre esik sokszor. Uram, igazán sajnálom önt. Ne sajnáljon. Ha felnövök, nekem is lesz gyerekem. És gügyögve fogok beszélni vele. És tanítani fogom, és imponálni fogok neki. És a szót fogad nekem. Az emberek, ha idősebbek lesznek, és rájönnek, hogy senki se hallgat rájuk, bosszúból gyereket szülnek maguknak, hogy legyen valaki, aki előtt játszhatják a felnőttet és mindentudót. De most ne zavarjon. Gondolkodom.
Laboda Kornél olvasta föl Karinti Frigyes írását. A tükörfordítás mai adásában a gyermek és a felnőttek, az éretlen és az érett személyek kapcsolódásával összefüggő néhány gyakori félreértésről beszélgettünk Kőszeg Ferenc korábbi politikussal és jogvédővel, valamint Vajda Júlia pszichológussal is. A műsorban elhangzott Ferenci Sándor híres nyelvzavar tanulmánya is Valc Péter előadásában, és Halász Judit Mákos Rétes című gyerekdalát is hallották. Végezetül hallgassák meg József Attila Világos Istföld című versét Bródi János megzenésítésében. Megköszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak, Horváth Ádámnak, Lantos Dánielnek, Studer Dánielnek és Túri Lujnak. Önöknek pedig a figyelmet. Pályi Márkot hallották.
Világosítsd föl gyermeked, a haramiák, emberek, a boszorkák, a kofákosok, csavos kutyák, nem farkasok. Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt. Ki szelet áll, ki szerelmet, ki pedig ilyen költeményt. És vigasztald meg, ha vigasz a gyermeknek, hogy így igaz, talán tényleg egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Mivel, hogy rend kell a világban, a rend pedig arra van, hogy ne legyen a gyerek hiába, s ne legyen szabad, ami jó. És fölnéz rád, vagy mit gyerek, ne dőj be néki, el ne hidd, hogy elkábítják elveid. Nézz a furfangos csecsemőre, bömböl, hogy szánasson magát, de még mosolyog az emberek, növesztik elmét és fogát.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.